Üdvözlünk benneteket! Ez itt a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgető műsora. Beszélgető partnerim Baka Gábor, Kovács Olivér, jó magam pedig Fejér Patrik vagyok. És túl vagyunk a 2021-es Forma 1-es szezon 7. versenyén, a francia nagydíjon, ahol Max Verstappen az időmérőt követően a futamon is legyőzte a Mercedes versenyzőit. Azon a pályán egyébként, amely a bajnokcsapat egyik erődjének számított az elmúlt években. Felteszem nektek is a kérdést, hogy fordulóponthoz érkeztünk az idei szezon tekintve?
Szerintem ezt még korai kijelenteni. Ugyan most van egy 12 pontos különbség azok után, hogy most győzelmek tekintetében 3-3 az állás Verstappen és Hamilton között, de ne felejtsük el, hogy hasonlóan indult a 2017-es szezon is, amikor volt, hogy Vettel 20 meg 25 pontokkal vezetett, csak aztán a szezon közepén elfogyott a Ferrari, úgyhogy én biztató, amit látunk legalábbis a kijelezett párbaj szempontjából, de én még hosszabb távon változatlanul óvatosabban fogalmaznék, mert itt bármikor jött egy rossz elsült hétvége, egy olyan technikai mellészámítás, amire lehet, hogy nem találnak egy pillanat alatt megoldást a Red Bullnál, de az minden esetre kulcsfontosságú lehet, hogy valóban egy olyan pályán ment jól a Red Bull, ahol eddig nem.
Én azt mondanám, kicsit kitérnék külön a futamra, hogy meglepően jó futamot láttunk a Paul Ricard pályán, amit az előző két alkalommal nem jutott. És én azt gondolom, hogy fordulópont legalább annyiban, hogy végre valódi esélyesként számolhatunk a Red Bull-al. Azaz nem, ennyi után már kimondhatjuk, hogy valódi bajnoki küzdelemről van szó, és nem csak arról, hogy a Red Bull, ahogy a korábbi években is némelyik hétvégén, némelyik pályán túl, vagy jobban teljesített, mint a Mercedes, vagy éppen szerencséjük volt, hanem most már jó néhány hétvége óta látjuk, hogy valódi párharc zajlik a két csapat között. Aztán majd nyilván belemegyünk a futam részleteibe is, de azt láttuk, hogy erőből és észből győzött a Red Bull, méghozzá úgy, hogy mindkét pilotájuk dobogóra állt, úgyhogy mindenki, olyan tekintetben mindenki fordulópont, hogy valódi küzdelemről van szó, és nem csak alkalmi villanásokról.
Miért még jobban belemélyednénk dolgokba, én azt a kérdést a nézőknek is feltenném, hogy nyugodtan írják meg a kommentekbe, hogy ők hogy látják így a francia nagy díj eredményét is figyelembe véve, hogy mire számítanak ők a szezon második felébe, hogy tényleg ez lehet-e a fordulat, amire hát szerintem kijelenthetjük, hogy a Forma 1 már régóta vár a hosszú, hosszú évek Mercedes egyeduralma után. Úgyhogy várjuk a kommenteket, meg bármi témában, ami itt felmerül menet közben esetleg
és bocsánat,
kérdésem.
Még egy dolgot hozzátennék azért, hogy Olivérre reagálva, hogy ugye a Ferrari nem egyszer szétesett, amikor a szezon második felében kellett volna tovább küzdeni a bajnoki címért, viszont a Red Bulltól rendszeresen minden évben azt láttuk, hogy a szezon második felében kapták igazán össze magukat, ami további biztató jel lehet arra nézve, hogy idén valódi nyílt bajnokságot látunk. Hozzáteszem még azért, hogy viszont a Red Bullra meg az volt a jellemző, hogy kicsit lassabban, gyengébben kezdték az évet, idén viszont nem, úgyhogy lehet, hogy aztán teljesen átlendül az inga, és náluk is szétesés jön a szezon második felében.
Szerintem ebben a kérdésben egyébként még az is dönthet, hogy ki mikor tolját az erőforrása egy nagyon nagy részét 2022-re, ugyanis egy teljesen új szabályoknak megfelelő autót kell építeniük. Úgyhogy ezt mindig korábban többször elmondták, hogy ugyanez egy átmeneti év, de ezért is VB cím jár, és arról senki nem mond le szívesen. Úgyhogy ez hosszú távon biztató lehet talán a többiek szempontjából is, akik a két nagy mögött jobban gyúrnak a jövő évi változásokra, ők pedig inkább az idei szezonra készülnek még jobban fejlesztésekkel és egyéb módosításokkal. Igen, ahogy Oliver is elmondta, a pontversenyben még nem olyan nagy a különbség, ugye Max Verstappennek van 131 pontja, Hamiltonnak 119, az két futam győzelmmel vissza is hozható. Most ugye futam győzelmek terén egyenlően állnak a holland porikári győzelmi után.
Ha már szóba hoztad a fejlesztéseket, egy érdekes pedzegetés elhangzott így a hétvég autózöngéjeként. Ugyebár Franciaországban egy újított erőforrással érkezett a Honda, amit mind a két Red Bull-os csapat megkapott, és ha minden igaz, ez már minden tekintetben egálban van a Mercedes motorjával, hogyha nem jobb annál. És ehhez kapcsolódóan egy érdekes hír, amit ma reggel a Vezesen is megírtunk, hogy a Honda nem engedi el teljesen a Red Bull kezét a folytatást illetően, ugyanis 2022-re szánt fejlesztéseket is biztosít a Milton Casey gárdának.
Én itt két dologra is reagálnék. Egyrészt arra ugye, hogy melyik csapat mikor áll át 2022-re, és ez szerintem szintén a Red Bull mellett szólhat, mert én úgy gondolom, hogy azért a Mercedes ennyi világbajnoki cím után még mindig inkább megteheti, hogy ezt az évet úgymond elengedi, hogyha úgy látják, hogy egyszerűen túl ki lenne centízve a bajnoki küzdelem. Ők azt mondhatják, jó, átállunk. Red Bull meg nyilván hajtani fog az utolsó pillanatig, hogyha van reális esély. A másik a Honda-val kapcsolatban, a Honda nyilván tanult 2008-2009-ből, amikor pont akkor dobták a csapatot, amikor sikerült egy olyan autót építeniük, amelyik aztán világbajnoki címig jutott. Ez óriási lecke lehetett a japánoknak, ugye emlékezzünk, hogy 2008-ban kiszálltak a Forma 1-ből, és a gyári csapatot végül is az akkori főnök Ross Brawn örökölte meg, vásárolta meg az utolsó utáni pillanatban néhány más csapatvezetővel együtt, aztán szereztek bele egy Mercedes motort az utolsó utáni pillanatban, a teszteken pedig mindenkinek leesett az álla, amikor agyonverték a mezőnyt, majd a szezon elejében is taroltak. Úgyhogy nyilván a Honda szeretne azért minél inkább képben maradni a folytatásra is, meg idén is, hogy ne legyen egy olyan csúnya bakiuk, mint jó, bő évtizede volt.
Igen, beszéljünk szerintem egy kicsit a magáról a futam történéseiről. Ugye végig ugye a Red Bull és a Mercedes között zajlott a csata, azt figyelte mindenki. Pályán is volt csata, a pályán kívül is, melyikkel kezdjük?
Hát szerintem leginkább a taktikai küzdelemről érdemes beszélni, mert az volt a kulcskérdés, hiszen nem csak a Mercedes vadász területén győzte le a Red Bull a bajnok csapatot, hanem a Mercedes fegyverét fordította saját maga ellen, hiszen lényegében a 2019-es magyar és a idei spanyol nagydíjon történteket láthattuk, csak fordított felállásban. Most meg Max Verstappenék húzták meg ugyanazt a két kiásos stratégiát, amikor korábban Lewis Hamilton okozott győzelmeket a hollanddal szemben, miközben a Mercedes nem igazán tudott reagálni az eseményekre, tehát abszolút patthelyzetben érezték magukat, és ezt többször is elmondták nyilatkozataikban, de ne is szaladjunk ennyire előre, hiszen a rajtnál Verstappen volt a pole pozícióban, csak aztán hibázott egyet az egyes kanyarnál, és ezzel egészen az első kiállásokig el is vetítette a vezetést, csak aztán volt egy eléggé sikeres alávágási kísérletük, aminek eredményeként pont Lewis Hamilton elé tudtak visszajönni, és utána megkockáztatták a második cserét a pozíció előny ellenére, tehát kockáztattak, csak aztán ez a kockáztatás be is jött, ebből eredően néhány körrel a vége előtt, pontosabban két körrel a vége előtt meg is történt a pozíció csere.
Igen, hát az első kiállások ugye egymás utáni körökben zajlottak, de ugye akkor a pályán Hamilton, Verstappen és Valtteri Bottas volt az első három sorrendje, és hátulról kezdték a kerékcserét, szóval Bottas jött elsőként, és szerencsétlen Bottas már megint megtalálta Toto Wolff csapatfőnök, hogy azt közölte, hogy hát Bottas miatt nem mondta ennyire direkten ki, de azért kiérezhető volt a mondandójával, hogy miatta kellett megkezdeni a kerékcseréket, holott kezdték volna később is, mert elfékezte a gumiát, kockás lett, a rezonancia veszélyt jelentett a felfüggesztése, stb. Szóval megint a Monaco után, amikor ugye a Forma 1 leghosszabb kerékcserét összehozta a csapat, a nem is tudom hány napos cseréjükkel, utána megint megtalálták Bottast, hogy miatta buktuk el a győzelmet, mondta így, nem pont így, de azért erősen célozva ezzel erre Wolf, hogy egy az, hogy szerintem ilyet nem illő mondani, mert elég megnézni azt, hogy mi történt az utána következő körben. Jött Verstappen a boxba, de jöhetett volna Hamilton is, akár egyszer, és akkor pedig még azt is megkockáztatom, hogy akkor a Red Bull nem biztos, hogy hozta volna Verstappent, mert nem akart ugyanabban a körben jönni, és akkor egy hosszúra, hosszabbra elnyújtott első etappal próbálkoznak az energiatalosok, ahogy azt tették egyébként Perez esetében. Szóval kicsit agyrém, amit így mostanában művelnek
hát
számomra.
Szerintem nem is agyrém, hanem igazából most aki jobban figyelte a Forma 1-et, annak eddig is látható volt, de azért idén egyre inkább kimutatják a foguk fehérjét ilyen tekintetben, hogy nem az a gentleman team, mint aminek próbálják bemutatni, és szerintem annak ellen, vagy azzal együtt, hogy Bottas tényleg alulmúlja, amit kellene hoznia, nagyon nem fair, hogy ennyire előre gyártják az indokokat arra, hogy elköszönjenek tőle, mert pedig én ezt egyértelműen annak tudom be,
Elfognak?
hogy hát szerintem szinte biztos az, hogy jó
Oliver,
cserét
el fognak
csinálnak.
köszönni?
Tessék?
Akkor ebbe...
Szaszosnak érzem, és én minimálisan már kezdem is sajnálni a fint, mert...
De csak körbe kérdeztem, hogy akkor ezek szerint konszenzus van, hogy valószínűleg Bottas évvégén búcsút
Válteri
int.
Bottas esetében egy ilyen Móriczka effektus alakult ki, hogy mindenről ő jut az eszébe Toto Wolffnak, és itt hozzá kell tenni, hogy teljes legyen a kép, hogy Bottas már verseny közben is nehezményezte, hogy nem hallgattak rá, mert ő is előrukkolta a két kiállás gondolatával. Ezt eléggé vehemes módon is tette, és aztán utólag jött a reakció, hogy hát itt nem volt itt tenni srác, de utólag azért megjegyezték, hogy de jó, hogy Bottas kritizálta a csapatot. Kérdés, hogy ez is nem egy ilyen hangzatos jelzése akart lenni annak, hogy ha még nem is maradsz csöndben, akkor végképp repülsz.
Bocs, Gábor, felbeszakítottak, folytasd.
Igazából nagyjából egyetértek, szóval Bottas most már Bottas mindig a bűnbak lesz, ha bárhogy rá lehet húzni. És mondtam, ezt én sportszerűtlennek érzem. Azzal együtt is, hogy megértem, hogyha le akarják cserélni. Csak annyit akartam még hozzátenni, hogy igazából nem tudom, hogy jó cserét csinálnak-e olyan tekintetben, hogy azért a nagy trónörökösnek kikiáltott George Russell se villog úgy, ahogy szerintem kellene, vagy nyilván mutat ezt azt, de én nem érzem azt, hogy akkora nagy fogás lenne, hogy a fiatalt mellé, a Bottas helyére ültetik, legfeljebb annyiban, hogy valóban fiatal,
Most
és van még.
Most éppen
van még
egyébként 12. lett, azért az nem
érzi
szerintem.
Nem mondom, hogy teljesen alkalmatlan, csak én nem látom azt, hogy akkora óriási ígéret lenne, mint amennyire az elmúlt egy-két évben hajtott a sajtó nagy része.
De akkor kitültetném be Lewis Hamilton mellé, akire hosszabb távon is támaszkodhat a Mercedes, mert pillanatnyilag számomra egyértelműen rászetszik a kézenfekvő választásnak. Amikor kapott egy esélyt, akkor bizonyított, és azért lássuk be, ebből a Williams is próbálja kihozni azt, amit lehet. Jó, vannak hibái, de ha azt veszük, akkor például a most nagyon dicsért Verstappennél is voltak így második, harmadik, negyedik évben is hibák.
Jó, természetesen nem is azt mondom, hogy tehetségtelen vagy alkalmatlan, csak szerintem az első egy-két évében nem lesz nagyobb szám, mint egy jó formában lévő Bottas, legjobb esetben sem.
A
De igen,
szintjét azért hozta tavaly Szahírban.
Így van, ezt mondom, de hogy nem fogja meghaladni, viszont mindenképpen igen, mellette szól a fiatalsága és a sok évre szóló potenciál, de De főleg így, az igazából a mondanom lényege az volt, hogy főleg így nem valami elegáns, hogy Bottas agyon is verik kifelé, mikor el lehetne köszönni szépen is. Nyilván Bottas ezért egyre idegesebb a rádió, mert ezért nem áll félre olyan szívesen, amikor arról van szó, jobban is lehetne ezt csinálni, de szerintem ugorjunk, mert Bottas meg körbe
Még
járt.
egy kérdés, még egy pár mondatot hozzáfűzni kell ez, hogy igazából, hogyha mindenféleképpen azt nézzük, hogy valakit kellene hozni Bottas helyére, akkor túl sok fejre nem nézhetünk, hogyha reálisak maradunk Russellen kívül, mert a másik Mercedes kötődési pilótát, Esteban Ocont éppen most betonozta be az Alpine úgy, hogy onnan ki sem lehet mozgatni. A szerződésből kiszivárgott pletykák, híresztelések szerint.
2024 vége előtt ráadásul, tehát nem is egy
Illetve
rövid
aki még
időszakról van szó.
számomra felhívta idén magára a figyelmet, de majd róla egy kicsit később beszélünk, az Lando Norris, aki azért minden futamon pontot szerzett, nem is keveset, ott van a bajnokság négyén, de a McLarenről beszélünk egy kicsit később, még szerintem is maradjunk egy kicsit a Bottas után, de még itt a...
Egyébként, bocsánat, talán emlékeztek rá, hogy jó, és már lassan egy-két hónapja említettem Norris-t, mint lehetséges, amikor beszélgettünk, hogy Norris lehetne esetleg a Mercedes jelöltje, de azért Norris is eléggé be van ásva, be
Hát
van
igen.
betonozva a McLarennél.
Végig jelentették be a
Úgyhogy,
McLaren féle
igen,
hosszabbítást.
Ilyen szempontból
Ő is
szerintem ő kiesett a játékból.
Igen, igen. De tudod, van az a pénz. Na, ki tudja
van,
majd.
Persze, persze. Egyébként még, hogyha Okont említettük, csak egy pillanatra még, nekem ez azt súgja, vagy sejteti, hogy nem biztos, hogy számolnak Alonsoval akár már a jövő évre. Mert ugyan visszatér, de azért, és neki is vannak jobb napjai, de valahogy, hát jó, rendben, majd mindjárt mondhatod, hogy mit gondolsz, de szerintem benne van azért a levegőben, hogy Alonso azt mondja, hogy mégsem lett ez olyan jó ez a visszatérés, mint ahogy szerettem volna, és akkor egy pilótát legalább biztosra kell tudni 2022-re, vagy a következő egy-két évre, hogy valamilyen folytonosság megmaradjon a csapatnál. Nem mondom, hogy Alonso lúdja kifelé áll, de szerintem ez ilyen biztonsági szerződtetés volt, hogy valami mindenképp legyen a jövő évre.
Szerintem a jövő év végéig mindenképpen ki fogja húzni Alonso az Alpinnal, már csak azért is, mert azért az Alpin akadémiája még nem áll annyira combosan, hogy jövőre bevethető pilótájuk legyen szerintem. Tehát lenne ott van a Forma 2-ben Christian Ungar meg Zhou Guanyu, a kínai pilóta, de egyelőre még szerintem még szuperlicensz pontok tekintetében sem állnak úgy, meg hát azért még a Forma 2 szezonjának a vége is messze van, tehát kérdés, hogy lesz-e egyáltalán elegendő pontjuk. A F3-ban versenyző Viktor Márten még szintén messze van ettől a szintől, tehát azért ez még egy olyan probléma, amire 2023 előtt szerintem nem lesz megoldás, ha nem később.
Hát én egyébként a Forma 1-en belül gondolkodnék, ha csere lenne, egy másik viszonylag jól teljesítő francia pilótára gondolnék, de Pierre Gasly-ról van szó nyilván, de...
Az
De
egy,
mehetünk
az...
tovább, tényleg csak meg ilyen kis megjegyzés volt ez a Alpint illetően, úgyhogy folytatjuk.
Térjünk vissza még a Red Bull Merci csatára, ugye Oliver mondott egy fontos mondatot, azt hiszem, hogy tehetetlen helyzetbe került a Mercedes, de ehhez kellett egy ember, aki miatt tehetetlen helyzetbe kerültek, Sergio Perez, aki pont megfelelő távolság volt ahhoz, hogy az alávágást, amit Hamilton már kétszer megoldott, vagy alávágás, ez nem alávágás, hanem plusz egy kiállás, ilyen utolsó autó előre fuss alapon. Megoldotta már ugye kétszer, de most nem tehette, mert ott volt Perez elég közel ahhoz, hogy a box kiállás után mögé érjen vissza, és azért most akármennyivel frissebb gumival érkezett volna, azért nem biztos, hogy a szintén nem olyan öreg abroncsokon haladó mexikói mellett utat talált volna.
Perez ebből a szempontból most már egymás után két hétvégén hozta azt, amiért szerződtették, és szerintem a Red Bullnál hatalmas megkönnyebbülés, vagy hatalmas öröm, aztán nyilván biztosan remélik, hogy továbbra is így marad, de pontosan ez ezt várták volna a második számú Red Bull pilótától az előző években is, és ez nem jött. Perez most tökéletesen hozta. Egyébként szerintem annak is örültek volna, hogyha a negyedik, és ugyan Bottas, nem kerül Bottas elé. A lényeg, hogy tényleg ott volt, fenyegetést jelentett, és beszűkítette a Mercedes lehetőségeit, ami kiváló mexikóitól, és szerintem még egy-két ilyen hétvége, aztán komolyan megfontolják, hogy akkor hosszabbítsanak is vele az egyéves próbaidő után, mert tényleg pont erre volt szükség a Red Bullnak.
A Pereznek még volt emelt egy olyan gondolata is, hogyha egy pár körrel tovább tartott volna a francia negyedik, akkor még Hamiltont is elcsíphette volna, amit tekintve, hogy vele szemben és gumielőnyben voltál, még nem is akkora hülyeség, de egyébként igen, a Perez most hozta azt, amit vártak tőle, és épp ezért mondtam azt a szezon elején, hogy ne ítéljük el túl korán, mert ő 5 futamot kért magának, azt az 5 futamot meg is kapta, és azóta hozza a kötelezőt, a Red Bull reméli, hogy ez a folytatásban is így marad.
Viszont akinél nem, vagy akitől többet vártunk, aztán mégsem hozták, az a Ferrari. Ugye én már néhányszor belengedtem ezt, hogy kicsit átver minket az olasz csapat, és ezen a hétvégén tényleg át is verődtünk, szóval korábbi jobb vagy ígéretes eredményeik után itt most sehol nem voltak a vörösök. Pont nélkül zárták a hétvégét, ami az idei év, az eddigi hétvégéit tekintve azért meglepő volt, ez inkább tavaly fért volna bele. Mit gondoltak? Most azt láttuk, hogy a Ferrari ott tart, ahol, vagy ez a hétvége volt valamiért nagyon rossz nekik? A pálya, a stratégia, beállítások, mi volt a gond?
A hétvége még annyira nem is kezdődött nekik rosszul, mert azért a szabad edzéseken oda-oda fértek a legjobb 6 közé, ha jól emlékszem, a legjobb 8 közé biztosan, szóval még az a tempó, az még ott megvolt. Aztán,
és 7. hely.
Igen. Aztán a verseny felé haladva egyre hátrébb zuhantak az erősorrendben. Hát az is csalók a kép volt, amit láttunk tőlük Monakóban, meg Azerbajdzsánban valóban, mert azt, ők is tudták, hogy ez nem a valóság, ez valami extra kiugró valami. Viszont igen, hogyha 2020-at írnánk és látnak ezt az eredményt, ott annyira nem lepődnék most meg. Most viszont igen, mert tényleg erre senki nem számított, ugye most elkezdték a magyarázkodást, hogy a Pirelli megnövelt gumi nyomása tehetett be nekik, és erre azt mondta Mattia Binotto csapatfőnök, hogy ez bizonyos pályákon még előjöhet náluk. Viszont itt még a házon belüli beszélgetésünkben felmerültek azok a dolgok, hogy a hátsó szárnya való szigorítás is visszafoghatta őket, bár erre szerintem még egy futam után korai lenne választ adni. Ugye tavaly az első két futam volt a soron következő két osztrák verseny, ott a másodikat egy nullázásra zárták, mert ütközött Vettel és Leclerc, az első pedig a kaotikus verseny előkre odafért a második helyre. Szóval...
Óriási meglepetés volt egyébként.
Igen, szóval most azokból sem feltétlenül indulnék ki, mint összehasonlítási alap, hogy majd nézzük meg, hogy mit látunk. Illetve még azt is emlegették, hogy a gumikeverékek kihasználatában a lágyakhoz, lágyakkal jobban működik a Ferrari. Ezt viszont majd össze tudjuk hasonlítani, hogy feltétlenül ugyanolyan körülmények lesznek a két osztrák verseny. Ugye tavaly pont volt egy esőzés is, ami megint megváltoztatott, illetve pont most egyébként a futam előtt is volt a Forma 3-as főfutam, az vizes pályán zajlott, szóval akár még ez is módosíthatta az erős sorrendet. Hát szerintem eléggé az erdőben lehetnek még ők is így keddeste magasságában, de szerintem dolgoznak az ügyen, hogy valami...
Így szok választásuk, hiszen...
Igen, hogy ebből valami következtetés levonjanak.
Igen, mondjuk a pilóták elmondása szerint, főleg a gumikezelés az, ami elhasalt a versenyük. Carlos Sainz elmondása szerint a Ferrari kétszer olyan gyorsan zabálta a gumikat az optimálisnál. Leclerc be is iktattak egy második cserét végül, csak sokkal éppenséggel nem ment vele. Valahol a sor végén zárt a 16. helyen. Nekem egy kicsit most olyan érzésem volt ezen a hétvégén Ferrari-val kapcsolatban, amit még az előző V8-as érában láttuk a Mercedes-től annak idején, hogy egy körön még egészen elfogadhatóak, és aztán a versenyen abszolút, tehát abszolút kuka, tehát ez a klasszikus bevásárlókocsi kategória, egy kanyarra még elviszi az ember, de aztán hosszabb távon azért már kicsit megterhelő tologatni. Szerintem az elmúlt hétvégéken valóban egy árnyaltabb képet láthatunk, bár hogyha tényleg ez a valós formáik, amiket most látunk, az azért aggasztó lehet a szezon folytatására nézve, még akkor is, hogyha közben átálltak 2022-re, mert így ez a pontvadászat és ezzel együtt a konstruktőri harmadik helyért vívott harc nagyon könnyen egy szereplőssé válhat.
Most ugye a McLaren áll a pont vadászat harmadik helyén, mindjárt mondom, hogy hány.
Méghozzá milyen szép hétvége után.
Igen, 76 pontos Norris és 110 pontos a McLaren, 94 egységet rendezkezik a Ferrari, ugye most nem is gyűjtöttek egyet sem. És Oliver gondolta tovább fűzve, hogyha ez tényleg marad így, akkor a McLaren az nagyon könnyen el tudna lépni a harmadik helyen, de én még egyelőre ezt nem merném egyébként kijelenteni. Viszont ha mégis, akkor szerintem nem csak a McLaren miatt kell félni, hanem akár az Alfa Tauri miatt is, akik, mert ugye ott van Pierre Gasly, mint jelenleg egy személyes hadsereg. Majd velük kapcsolatban kérdeznék tőletek egy kérdést, de előbb szerintem folytassuk a McLarennel, akik tényleg abszolút nagyon jól szerepeltek, ahogy Gábor elkezdte mondani.
Ez egy jó hétvége volt a részükről, kétségtelen. Ráadásul ezúttal nem csak Norris, hanem Daniel Ricciardo is jól muzsikált, miközben azért az Ausztrára komolyabb lemaradás volt jelen ez a szezon korábbi szakaszában. És amiről nem szabad megfeledkezni, hogy ez látszólag egyáltalán nem volt benne a McLarenben ez a teljesítmény, mert ugye a szabad edzéseken is csak úgy ólálkodtak a top 10 alsó ázának határán, időmérő edzésen sem villogtak túlságosan nagyot, 8. meg 10. hely, de a futamot azt nagyon szépen lemenedzselték stratégiai szempontból is, és a versenytempójuk is rendben volt. Ezzel kapcsolatban érdemes kitérni arra, hogy ebben részben közrejátszott például Lando Norris személyiség fejlődése is, ugyanis az idei szezonra már abszolút összerakta magát mentálisan, tehát most már nem csak egy szórakozott kis srácot látunk a személyében, hanem saját maga elmondása szerint is sokkal fókuszáltabb, sokkal jobban adott ott figyelni a feladatára. Hogyha nem jól kezdődik a verseny, akkor nem pánikol be azonnal, és akkor még a hátrébből 50 körből még ki lehet hozni bármit, ez most is megtörtént, és Lando Norris esetében kiemelendő azért, hogy az elmúlt hét futamból 6-szor is a legjobb 5 között zárt, tehát nagyon jó kis, nagyon jó konstans teljesítményt láthatunk részéről.
Én Norrisnál egyébként megkockáztatnám, hogy ha a Bottas tényleg ejtik, ami nagyon valószínű szerintem, és a Finn nem is segítik, és a motivációja is megrodjan, én nem tudom képzelni, hogy Norris akár Bottas helyett végezzen a negyedik helyen, és a Finn pedig mögé kerüljön. Szerintem az idény egyik legnagyobb sztárja lehet a fiatal angol, aki most már a harmadik Forma 1-es évét gyűri, de rá mindenképp érdemes lesz figyelni.
Igen, hát ugye tavaly is nagyon jól kezdte a szezont, egész sokáig tartotta a harmadiket, most is jól haladt, most ugye visszacsúszott tényleg a negyedik helyre Perez mögé, de hogyha a Perez is fenntartja ezt a formáját, amit láthattunk tőle, és Bottas pedig nem hozza azt, amit mondjuk a Mercedes elvárt, akkor igen, ez abszolút benne van a paktiba. Feltenném nektek a kérdést, és kérdésemet, ami az előbb felmerült bennem, ugye Pierre Gasly az Alfa Tauriban a hetedik lett, és ez már nem számít szerintem akkora meglepetésnek, mert tényleg ott van mindig a francia az élbolyban, gyűjtögeti szépen a pontokat az Alfa Taurinak.
Bocsánat, csak egy pillanatra mondhatjuk, hogy Gasly lett a középmezőny Pereze az idei évre.
Igen, ez abszolút kimondható. Hát ugye már neki is van egy dobogója. Igen, Perez is hosszú évekig volt ebben a szerepben, hogy itt-ott a lepattanó dobogókat azért begyűjtögette. Neki egy kicsit hamarabb összejött a győzelem, de abszolút ez helytálló szerintem is. Viszont a kérdésem nem hozzáfűződik, hanem a csapattársához, Tsunodához. Ugye 7 időmérő alatt már harmadjára tört össze az autóját a japán, hogy ezt meddig nézik el szerintetek neki?
Mintha egy kis megakadás lenne, de egyébként én is szeretnék Tsunodáról beszélni, vagy legalábbis elmondom akkor, mit gondolok. Én már amikor tavaly elkezdték pedzegetni, majd egyre világosabbá vált, hogy őt választja a Red Bull 2021-re az Alfa Tauriba, én rossz döntésnek gondoltam, azt gondoltam, hogy túl korai, és még adni kellene neki egy évet a Forma 2-ben, főleg úgy, hogy azért ott volt az időnként teljesen színtelen, de azért még mindig néha jól teljesítő Kvyat, és Albon, akit pedig a nagy csapattól dobtak ki minden mentőöv nélkül. Szerintem Albon kellett volna visszaültetni az Alfa Tauriba, Cunodának pedig kellett volna még a fejlődés. Szóval egyetlen Forma 2-es évad után bedobni a Forma 1-be, és elvárni, hogy a sokadik évét gyűrő Gasly mellett, még hogyha kicsit meg is darálták a nagy csapatnál szegény franciát, azért nem, szóval túl nagy falat ez neki, és szerintem nagy hiba volt őt idénre bedobni, és attól tartok, hogy nem is nagyon várhatunk tőle mást. Biztosan lesznek jobb hétvégéi, ahogy a szezonnyitó is az volt, tehát ott közrejátszott, hogy ott is teszteltek előtte, Bahreinben, de inkább küszködést várok, és ami a legszomorúbb, hogy lehet, hogy ennek a vége egy ejtés lesz, pedig hogyha hagyták volna egy kicsit még érni a Forma 1 előtt, akkor sokkal jobb pilótájuk lehetett volna.
Én ezzel egyet tudok érteni, szerintem is nagyon korai volt ez a húzás a Red Bull részéről, azért én még a tavalyi egyébként nem rosszul sikerül Forma 2-es szezonja után sem voltam meggyőződve arról, hogy összeszedetten fog megérkezni a Forma 1-be Tsunoda, és láthatjuk, hogy most azok után, hogy Olaszországba költöztették, még mindig előnek ezek a banálisan korai hibák, és ha már itt szóba került Albon, én is azt tartottam volna kézenfekvőbbnek, hogyha őt visszaültetik az Alfa Tauriba, vagy azt tették Gasly esetében, de helyett elküldték tartalékpilótának és a DTM-be, ahol egyébként már túl van az első két futamán, egy hetedik és egy negyedik helyen, miközben csapattársa Red Bull Junior Liam Lawson megnyerte az első DTM futamát, épp ugye, hogy tette a Forma 2-ben, aki szintén egy potenciális jelölt lehet majd a jövőben a Red Bull számára.
A francia nagydíj pontszerzői közül beszélgetünk már Alonsoról, még ha csak érintőlegesen is, ő végül a 8. lett az Alpinnal. Remek versenyzésben mutatva, viszont én most nem róla szeretnék beszélni, ha már említettük, hanem a két Aston Martinról, Sebastian Vettel és Lance Strollról, főleg utóbbiból, ugyanis nálam ő volt a hétvége abszolút pozitívuma, azzal, hogy gyakorlatilag az időmérőn nem tudott részt venni érdemben. Jó, ugye azt írhatjuk az ő számlájára, hogy kiszélesítette a pályát a Q1-ben, és elvették tőle az első mérkőrét, a másodikban pedig nem, másodikat nem tudta befejezni, mert piros zászlóval megszakították. Bocsánat, nem értetelek.
Még Schumacher balesete miatt.
Igen, igen, hogy megszakították az edzést, és így a 19. helyről volt kénytelen nekivágni a francia nagydíjnak, viszont az egykiállásos taktika nála is működött az elnyújtott első etapon, és átvágva a mezőnyön végül Vettel mögött 12 másodperccel ért egyébként célba a 10. helyen, Vettel ugye a 9. és a 11-12. Helyről rajtott, azt hiszem, és ő is egy hosszabb első etappal próbálkozott, ugye ő volt a legtovább egy azon szedt gumikon a versenyen, szóval nálam abszolút Stroll volt a futam pozitívuma, a negatív meglepetés pedig az a Leclerc, aki végül csak 16. helyen végzett. Nem hiszem, hogy arról álmodott, hogy a rajtszámával megegyező pozícióban zárja a futamot. Ugye ő
Ez
volt.
egyébként a Forma 1-es pályafutásának második legrosszabb eredménye volt, az eddigi éveit összevetve, úgyhogy
Amikor célba ért. Igen.
nyilván persze. Bocsánat, csak az Aston Martin az egy mondat azért. Egyrészt eltalálták a stratégiát, és a pilóták meg végre is tudták hajtani. Viszont szerintem az, hogy egymás mögött végzett a két versenyző, azt mutatja, szóval aláhúzza, hogy mind a ketten jól szerepeltek, és gyakorlatilag kihozták az autóból azt, amit lehetett. Amikor egymás közelében van az eredmények tekintetében két pilóta, legyen szó akár az időmérőről, akár a futamról. Nyilván itt volt köztük időbeli különbség, de hát, hogyha a mezőny végéről indul valaki, akkor nem is csoda. De hogy mondjam, nem tudom, hogy ez pozitívum-e az Aston Martin számára, vagy negatívum, hogy a top 10 utolsó két helyén zártak, de úgy tűnik, hogy most legalábbis a Paul Ricard pályán ennyi volt az autóban, és azt tényleg ki is hozták belőle.
Nekem egyébként azt sugallja ez az elmúlt két verseny, hogy stratégiailag nagyon össze tudja szedni magát az Aston Martin, hiszen az előző futamon is mindkét pilóta jócskán a top 10-en kívülről indult, ehhez képest Vettel második lett ugyebár Azerbajdzsánban, és Stroll esetében is benne volt a pakliban egy erős pontszerzés, aztán még a negyedik helyre kiesett a defekt miatt, aminek azért eléggé szép utózöngéje lett Pirelli vonalon, meg ugyebár Verstappen defektje esetében is. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nagyon jó stratégiák dolgoznak az Aston Martinnel, mert eléggé jól ki tudják használni azt, hogy a kvalifikáción nem jól teljesítve, illetve az így nyújtott gumielőnyöket jól ki tudják használni. Ja, és ami az én pozitívumomat illeti, én megmondom, hogy sokat hezitáltam a McLaren párosa és George Russell között, mert ugyebár most ezzel a 12. helyel újra a 9. helyen áll a Williams a sorvégi mini bajnokságban, a Haast újra az utolsó pozícióba taszítva, de én most a McLaren párosát jelölném meg erre a kitüntetése, mert nagyon meggyőző és stabil teljesítmény volt a versenyen, és különösen megdicsérném a Ricciardot, aki azért most meglepően összeszedetten, és az autóval viszonylag jól összehangoltan tudott teljesíteni. Az én csalódásom pedig Esteban Ocon, aki szerintem biztosan nem egy ilyen teljesítményről álmodott hazai pályán, meg azért a szabályozéseket látva nem számítottam arra, hogy ennyire elmarad Alonso-tól, tőle is inkább pontszerzést, nem mondom, hogy reméltem, de én azt éreztem, hogy képes lesz rá, de valahogy ez nem jött össze.
Hogyha a futam pozitív szereplőjéről van szó, szóval akkor visszatérnék Perezhez, akit a szezon kezdetén többször is kritizáltam, de igazából ilyen szeretők kritikák voltak, bíztam benne, hogy javul, és tényleg csak magamat tudom ismételni, hogy végre hozza, amit kell, és ez nagyon jó volt látni, hogy nem csak egyszeri szerencse, vagy valami a pálya szeretete játszott közre nála a Bakuban, hanem itt is versenyben volt. És negatívunként pedig ugyan nagyon keveset látjuk, meg keveset hallunk róla, de Mick Schumachert említeném, akit egy kicsit többet vártam ennyi forduló után, azt, hogy nyilván bárkit tud hibázni, a Cunodától is láttuk, más újonctól is.
Bocsánat,
ahogy
megszakítok, éppen érkezett vele kapcsolatban egy kérdés, hogy mit gondolunk róla, hogy azért ő is pörög-forog és összetörő az autót, nem csak Cunoda.
Igen, pont ezt akartam kiemelni, hogy gyakorlatilag nem sok választja a Mazepintől, akit azért ugye jóval rosszabb pilótának gondoltunk, de na, szóval mostanra többet vártam, és most is ezen a hétvégén is hibázott Schumacher, ami kicsit csalódást keltő. Persze azt is tudjuk, hogy az összes formaautós idényében az első szezonban mindig gyengében teljesített, és utána talált magára, de Mazepinnel szemben sem olyan fölényes, mint ahogy szeretném látni.
Az meg már csak a sorsfintora, hogy épp ezzel a balesettel vívta ki magának az első Q2-es. Hát nem mondom, hogy szereplését, mert miután összetörte az autót, nem gördületett pályára, de ott volt az első 15 között, ami azért a Haas esetében is egy régóta várt fejlemény, ugyanis erre utára tavalyi Eiffel nagydíjon volt példa.
Mondjuk
Jó, azt tegyük hozzá, hogy nem
szerintem
maradt
ugyanazt
volna az
akarjuk mondani, hogy nem lett volna ott,
15.
hogyha
hely,
mindenki
szóval
befejezi a körét.
ez egy ilyen monakói Leclerc húzás
Hogy milyen
volt.
jelenség van ezeknek a motorsportban, hogy hamar kezdődő mondatoknak.
Igen. Ejtsük meg szokásos kitérőnket, ugyanis a Form 1-en kívül azért volt esemény a hétvégén is, és most van egyébként egy egészen friss hír is, de előbb kezdjük a hétvégi történésekkel, ugyanis egy új motorsport széria bemutatkozását láthattuk Olaszországban.
Már amennyit láthattunk belőle, ugyanis valóságos autósport cunaminak voltunk részesei az elmúlt hétvégén. Az RTCR sorozat indult útjára egy a vártnál hosszabb előkészítő folyamat után. Öt fordulóval áll majd az idei szezon az elektromos TCR bajnokságban, amiről azt kell röviden tudni, hogy csak az autóknak a karosszériája más, az alatta rejlő technika az egységes, 500 kW a teljesítmény. És három gyártó érintett, a Cupra, a Hyundai és az Alfa Romeo. Az utóbbi kevésbé gyári érintettsége, mert leginkább a Romeo Ferrari végezte a fejlesztést, tehát és ennél a három gyártó közül kettőnél van komoly magyar érintettség, hiszen a Cuprákat az Lengő Motorsport futtatja, és itt magyar versenyző is van Nagy Dániel személyében. A Romeo Ferrari pedig a Mira szövetkezett nem régiben, és véletlenül nem miatt a megállapodás miatt Mielis Norbert egyébként úgy döntött, hogy döntéshozói és csapat tulajdonosi szerepéből ki is hátrál a Mira mögül. És egyébként számomra egy kicsit átláthatatlan a RTCR hétvége lebonyolítása, mert ilyen abszolút ilyen rallycrossos stílussal csinálják. Sorsolás, A csoport, B csoport, ilyen kvalifikáció, olyan kvalifikáció, ilyen elődöntő, olyan szuperfinálé. Számomra megmondom, hogy egy kicsit sok, tehát attól, hogy valami egyedülálló, mert ugye bár ez az első több gyártós elektromos bajnokság, nem kéne ennyire túltolni szervezés szempontjából, tehát meg lehetett maradni a hagyományos formánál is. Minden esetre Mikel Ascona, az Engő Motorsport spanyol pilóta, aki amúgy a WTCR-ben is versenye, ez eléggé stabilan ment, a maximális 77 pontot gyűjtötte. Nagy Dani 9. lett az összesítésben, a legjobb alfás pedig Luca Filippi lett, aki az 5. helyen 56 ponttal végzett. És akkor át is térhetünk szerintem a másik fejleményre, ugyanis ha minden a tervek szerint alakul, jövőre olyas valami történik meg, amire nem is tudom, hogy volt egyáltalán példa, de az biztos, hogy hat FIA által nyilvántartott világbajnoki sorozatnak nagyon régen lehetünk szemtani, már pedig ez lesz a helyzet 2022-t, ugyanis a Forma 1, a Rally VB, az Endurance VB, a Rallycross VB és a Formula világbajnoksághoz csatlakozik a tereprali világbajnokság, ami 4 vagy 5 fordulóból fog állni idén, a részletek még kidolgozás alatt állnak. Azt lehet látni egyelőre, hogy nagyjából 4-5 kategória lesz, és mindegyikben egyéni külön világbajnokot hirdetnek. És az első állomás nem más lesz, mint a Dakar Rally januárban. Úgyhogy
Ez szerintem úgy nagyon
mindenképpen.
menő dolog, hogy a Dakar világbajnoki státuszú megmérettetés lesz.
Abszolút
Egyébként elég
megérdemelten.
visszagondolni, hogy micsoda mai napig legendaként emlegetett versenyzők nyerték már meg a Dakart, és tényleg mostantól oda teszik mellé a világbajnoki címet. Tegyük ugye hozzá, hogy hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség a Dakar szervező ASO-val együttműködve hozta ezt tető alá, és együtt dolgozzák meg nyilván ki a pontos részleteket is. És egyébként én úgy tudom, 5 forduló számít majd bele a világbajnokságba a tereprajból.
Amúgy ez legalább annyira grandiózus bejelentés így a motorsportra nézve, mint amikor annak idején effektíven létrejött a hosszú távú világbajnokság, és abba bekerült a Le Mans-i forduló, a 24 órás verseny, mint a bajnokság része. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen egy olyan bejelentés, ami örömre adhatok ott, már csak azért is, mert a Dakar Rallyn általában szokott lenni magyar érintettség, gondoljunk
Sőt,
akár
hát
a
lassan 2 évtizede szinte állandóan van valami érdekeltségünk,
Igen.
leginkább Szalai kapcsán, de mások is fölföltűnnek, úgyhogy igen, ez...
Meg most egy kicsit sírhat Alonso, hogy túl hamar ment,
Szerintem
hogy az még akkor nem volt
vissza lehet, még
világbajnokság,
én
de
is ezt
lehet, hogy igen,
akartam
hogy
mondani.
visszamegy még, aztán ott is megpróbál egy VB címet összehozni, aztán
Ha már
akkor
lehet, akkor
viszont
miért ne? Igen.
pillanat az első, aki, ha jól tudom, az első, aki három különböző FIA világbajnokságban lenne a legjobb. Volt már ilyenre példa? Ugye
Nem, én
kettőből
nem
van, ugye
tudom.
Alonso is két kategóriában, mert ő az Endurance-t is megnyerte.
Igen, így van.
Úgyhogy igazából háromszoros világbajnok, hogyha mindig pontosan akarunk fogalmazni, de kétszeres
És
Forma 1-es
ha azt
világbajnok.
tettük, akkor ideje lesz, hogyha vissza is vonul pár éven
Hát
belül, mert
persze.
azért
Ott a...
Stefan Peter Hansel és Carlos Sainz már, mint az idősebbik, már masszívan az 50-es éveket tapossák, úgyhogy Alonsonak lesz ideje, és esetleg úgy döntene, hogy újra neki fut.
Igen. De először még a dupla osztrák fordulónak kell neki futnia a 19 versenyzításával együtt, és most a névadási sorrend az más lesz, ugyanis először a Steyr nagy díj lesz jövő hét, Nem,
Ezen a
ezen a
hétvégén.
hétvégén, és jövő hétvégén lesz az osztrák nagy, de ez a tripla forduló azért minket is egy kicsit összezavar, meg ez a 30 sok fokos meleg, de
Viszont ez tripla csapatrádiót is jelent a hallgatók
így
számára
van.
örömteli módon.
Így van, jövő hét kedden jelentkezünk. Ti mertek valamit jósolni, hogy mi lesz most? Hétvégén?
Én igazából pont azon gondolkodtam, hogy igaz, nehéz, nagyon nehéz megmondani. Idén mind az élen, mind a középmezőben akkor az ingadozás, vagy annyira az élen közel vannak, hátrébb pedig szinte hétvégenként változik, hogy ki lesz előrébb. Láttunk itt két Ferrari poltist, aztán láttunk
Vettem
nullázást tőlük,
dobogót.
úgyhogy
Így van.
fene se tudja. Én minden esetre kíváncsian várom, mert azért általában jó futamokat láttunk a Red Bull Ringen az elmúlt években, úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy érdemes lesz megnézni. Hát bízunk benne, hogy tényleg érdemes is lesz, de én optimistán futok neki, aztán majd meglátjuk, de jósolni nem mernék most.
És ne feledkezzünk meg azon fűszerező tényezőkről sem, mint hogy a Pirelli a két osztrák hétvégére két különböző gumiösszeállítással rukkol elő, és mint egy fél szemben én láttam volna ma olyat, hogy erre a hétvégére esőt rebesgetnek, úgyhogy
Hoppá.
még egy olyan dolog, ami okozhat váratlan meglepetéseket.
Akkor úgy tűnik, hogy lesz beszéd téma bőven potenciálisan a jövő hétre. Egy hét múlva ugyanilyenkor jelentkezünk kedd este 7 órától. Steyr nagy díjról fogunk majd akkor beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottatok. Hogy biztosan értesüljetek a következő adásról, amikor élőben jelentkezünk. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, de a Facebook oldalunkon, az F1 and More-on is tájékozódhattok arról, hogy mikor leszünk élőben. Az írásainkat a vezes.hu per Forma 1 oldalon találjátok, olvassátok őket nyugodtan. Az adásokat pedig itt YouTube-on is visszahallgathatjátok, de ott van még a Spotify, az iTunes és a Google Podcast felülete is, amelyiket szimpatikusnak találjátok, azt használjátok nyugodtan. Köszönjük szépen, még egyszer, hogy velünk tartottatok. Egy hét múlva ugyanilyenkor találkozunk. Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet,
Sziasztok!
sziasztok!